5. Gyalulatlan fagerendákból készült állványok sora tartotta a boltozatot, hogy be ne omoljon. Valamilyen alagút vagy lelőhely lehetett. Furcsa módon elég jól ki volt világítva. Ennek ellenére nem láttam senkit. Egyedül voltam. A hátizsákom nehéznek tűnt. Valami lehetett benne. Mivel nem emlékeztem rá, hogy mit is tettem bele, a földre raktam, hogy belenézzek. Egy törékeny, össze-vissza karcolt és lehorzsolt kerámia vázat találtam. Vagy görög, vagy egyiptomi lehetett, minden esetre nagyon réginek látszott. Hogyan került a puttonyomba, arra nem emlékeztem. Mivel elég nehéznek bizonyult, félretettem és otthagytam. Tovább indultam, mert megszerettem volna tudni, merre van a kijárat. Pár száz méter után eltűntek a faoszlopok, és helyettük henger alakú fehér márványoszlopok tartották a mennyezetet. Ezeknek a támasztékoknak a felső része dekoratív faragásban végződött. A mennyezetről kör alakú fényforrás világította be a folyosót. Az oszlopok között jobb oldalt és bal oldalt ajtók sorakoztak. Akármelyiken át akartam menni, nem lehetett. Egyiket sem bírtam kinyitni. Így tovább kellett mennem. A következő oszlop sor között márványtáblák álltak. Kaotikus vonalak között több helyen ismeretlen betűkkel írt szöveg tűnt fel. Megálltam egy percre, hogy megnézzem, mit is ábrázolhatnak ezek a vonalak. Nagyon hasonlítottak ikonikus metróvonal térképre. De mégsem tudtam eldönteni, mit jelképeznek a táblák. A következő oszlopcsoport között szintén hasonló vonalak keresztezték egymást, csak most másmilyen sorrendben. Végül 10 ilyen különböző táblát számoltam össze. Jobban örültem volna egy elásott kincsre utaló térképnek, akkor talán még valami hasznát is vehetném. Folytattam az utat abban a reményben, hogy megtalálom a kiutat és találkozok valakivel, aki el tudja magyarázni, mit jelentenek ezek a rajzok. A henger alakú márványoszlopok végére jutottam. Az alagutat hatalmas, megmunkált gránitkövekkel torlaszolták el. A kőfalra rá volt akasztva egy embermagasságú ovális tükör. Nem mehettem tovább. Arra gondoltam, hogy ha ki akarok valahogy keveredni ebből a nehéz helyzetből, vissza kell mennem és betörnöm valamelyik ajtót. Lehet, hogy épp ott van a kijárat, csak éppen zárva van. Mielőtt teljesen elveszek ebben az alagútban, talán még egyszer megnézhetem kétségbe esett arcomat a tükörben. Ezért közelebb léptem. A képmásom elég homályosnak látszott, mintha kött akarta volna el az egész testemet. Valószínűleg a nedves környezet és az idő megtette a magáét, azért ment tönkre a tükör. Ujjaimmal meg akartam tapogatni. Amikor hozzáértem, előbb az ujjam, majd a tenyerem keresztül ment rajta. Riadtan visszahúztam a kezem, de nem történt semmi. Elszántan újra megérintettem a láthatatlan tükröt, most már az egész karomat taszítottam keresztül a ködös felületen. Vártam, majd kihúztam a karomat. Talán ez a kijárat, csak valaki így beködösítette, hogy ne legyen mindjárt észrevehető, gondoltam magamban. Összeszedtem minden bátorságomat, és nagyot léptem, bementem a ködös területre. Nagy meglepetés ért a tükör másik felén, tágas barlang tárult elém. Természetes mélyedés lehetett, mert az alján víz állt, két oldalt a tárna falához erősített, kivilágított széles deszkapalló húzódott. A teraszszerű építményen emberek andalogtak, bebenézve az ott kialakított bazárokba. A barlang boltozatáról hegyes sárga cseppkövek lógtak. A tér közepén göcsörtös oszlop állt ki a vízből, és emelkedett a mennyezetig. Ezen az oszlopon kivilágított áruhirdetések voltak kiaggatva. Azt tartottam biztatónak, hogy napfény árad be a barlang túlsó végén. Ez azt jelentette, hogy ott van a kijárat. Elindultam a pallón a kijárat felé. A legközelebbi bolt házi állat eledelt árusított. A kiszolgáló egy fiatal sötéthajú lánya bolt előtti korláton ült. Ülhetett, mert ott a korlátot embernyi vastagságú rönk helyettesítette. Testével a fatörzs irányában ült, és bal lábát behajlított térdel felemelte a korlátra. Kopott, világos rózsaszínű, egyrészes ruhájának szoknyája emiatt a combjáig fölhúzódott. Nem rám, hanem az előtte egyensúlyozó macskára figyelt. A következő elárusító helye egy szűkös bizsubolt előtt vízszintes karon csüngött az áru. Legnagyobb kínálat nyakláncokból és női övekből volt, de szép számban sorakoztak gyűrűk és különböző fülbevalók is. A boltos asszony az áruja előtt egy háromlábú gyalogszéken ült. Vékony fekete csipkeruhája a padlót súrolta, erősen ki volt sminkelve. Előtte a pallón egy varjó a csőrével diót tört. Amikor a közelébe értem, az asszony vállára repült, ott érezte magát biztonságban. Majd szürmekereskedés következett. A tágas helyiségben csincsilla, hód, hörgöcs, mókus, mormota, nutria, nyúl, hermelin, nyest, mosómedve, rókafélék prémje sorakozott. De voltak ott nagy állatok szürméi is. A bárány, kecske és borjúbőrök a padlón hevertek szanaszét. Az egyik sarokban felfigyeltem egy fekete medve prémre. A farra lett kifeszítve. Valahogy ismerősnek tűnt. A kitömött feje mögött egy 10 centis felületen fehér volt a szőrméje. Úgy éreztem, mintha valami közöm lett volna hozzá. Kerestem az árus, de sehol sem láttam. A medve szőrméhez léptem és megsimogattam, majd rajta hagytam a tenyerem. Napfény áradt be a barak ablakán. Egy rozoga kis erdei fakunyhóban találtam magam. Az egyetlen használható bútordarabon egy hintaszékben ültem. Körülöttem szarvasagancsok, különböző színű és nagyságú rongypokrócok széttobálva hevertek a padlón és a kis faasztalon. Az asztal egyik sarkán egy lapos tányéron sült lazac kűzölgött. Akkora volt, hogy a feje farka lelógott a tányér széléről. Kimentem a helyiségből, hogy megállapítsam, hol vagyok. Egy erdei gazdasági udvar lehetett, mert még 2 omladozó és egy összedőlt faházikó állt a közvetlen közelemben. A kunyhók között használhatatlan, 2 kerekű tehertargonca feküdt, égnek meresztve hátulját. Kicsit arrébb korhadt, lyukas gombáktól fehérödő farönk süllyedt a zöld gyepbe. Egy lefedett, ásott kutat pillantottam meg az egyik épület mellett, annak is csak a kávája maradt meg. Valaki itt lakott és gazdálkodott, gondoltam, de most teljesen elhagyatott a hely. Azt terveztem, hogy megnézem a többi épületet is, de előbb megeszem a reggelimet, a finom lazacot. Így hát visszamentem a faházikóba. Amikor benyitottam, egész más helyszínt árult elém. Szép, tiszta, rendezett konyhába kerültem. Az agancsok, pokrócok eltűntek. A hintaszék helyén terített asztal állt, 4 székkel. A falakon kifeszített, cserzett állatbőr díszelgett. Egy vadászpuska is lógott a falon. Váratlanul ért a látvány. Azt hittem, nem az előbbi kunyhó ajtaját nyitottam ki, visszaléptem. Kint az ismert látvány várt. Megbizonyosodtam róla, hogy mégiscsak arról a faházikóról van szó, amelyből nemrég kiléptem. Erőt vettem magamon, és újra beléptem. Érdekelt, hogy megvan-e még valahol a sült lazac, mert már nagyon éhes voltam. A rendezett helyiség megnyugtatott. Ha nincs is meg a hal, akkor is talán találok valamit a konyha szekrényben. Amikor arra indultam, az asztal mögött a sarokban egy alacsony heverőt pillantottam meg, de nem volt üres. Etel feküdt rajta. Amikor meglátott, rögvest a fekvőhely szélére ült. Hosszú haja kócosan hullott a vállára. Fehér vászon hálóingét csak a válpántok tartották. Az arca, a szemei és az ajka szakszerűen ki volt sminkelve. Hol van a halam? Kérdeztem kicsit idegesen, mert már a gyomorsavam is működni kezdett. Nem értette a kérdést. Mintha még mindig aludt volna a lelke, csak nézett rám csodálkozva, hogy kerültem a konyhába. Egy pillanatra letérdelt és arcát tenyerei közé dugta. Akkor figyeltem föl, hogy mintha 3, egy piros, egy kék és egy fekete különböző nagyságú lepke lett volna, tetoválva a vállától a tarkójáig. Ha a csapó kell, mondta válaszként. Még be sem fejezte a mondatot, amikor a bejárati ajtón dörömbölést hallottam, arra felé indultam, hogy megnézem, ki lehet az, aki ilyen vadul veri az ajtót. Ne, vigyázz, ne nyiss ajtót, ez valószínűleg a medve, sikoltozott, most már teljesen ébren Etel. Erre én is óvatosabb lettem. Szerencsére az ajtó melletti ablakon kitekinthettem. Etel igazat mondott. Ott állt 2 lábra emelkedve egy hatalmas fekete medve. A vadászpuska után kaptam, de nem volt benne töltény. Etel a konyhaszekrény egyik fiókjára mutatott. Ott meg is találtam a töltényeket. Mire megtöltöttem a fegyvert, a medve elsompolygott. Óvatosan kimentem, hogy megnézzem, merre van a medve, sehol sem láttam. Ennek örültem, mert így nem lett vele dolgom. Elindultam, hogy megnézzem a két másik faházat. Reméltem, hogy ott találok valami ennivalót. Benyitottam a közelebbibe. Hirtelen nekem jött, hátamra taszított, és átviharzott rajtam a fekete medve. Azt hittem, végem van. De nem foglalkozott velem, hanem berontott oda, ahol etelt hagytam. Sikoltozást hallottam. Készenlétbe helyeztem a vadászpuskát, és a medve után rohantam. Ott állt, két lábra emelkedve etel előtt, és mancsaival hadonászott. A lány ilyettében sikoltozott. Megcéloztam a medve tarkóját, és meghúztam a ravaszt. Nem történt semmi. Elmaradt a durranás. Megtörtem a puskát, és megnéztem a töltényeket. A helyükön voltak. A vadállat hatalmas csapással leütötte etelt, akinek fehér hálóingén a melle körül vérfolt jelent meg. A lány térdre, majd hanyatt esett. A medve felém fordult, újra lövésre készen álltam. Most jól működött a fegyver, a durranás után a medve elterült. De már olyan közel hadonászott, hogy az egyik mancsával elkapta a mellkasomat és leterített. Mind a hároman a padlón hevertünk. Kimásztam a medve karmai alól, és a lányhoz vonszoltam magam. Az ingén gyorsan terjedt a hatalmas vérfolt, gyorsan veszítette a vért. Ujjaimat a nyaki ütőerére tettem, nem éreztem a pulzust. Próbáltam újraéleszteni szívmasszázzal, de nem sikerült. Meghalt. A medve sem mozdult. Hason feküdt, szétvetett végtagokkal. Nagy fekete bundáján csak a tarkóján volt egy 10 centis fehér szőrrész. Ez jellemezte a vadat. A szőrmeüzletben voltam. Tenyerem még mindig a fekete medve bundáját simogatta. Eszembe jutott, hogy ez annak a medvének a bundája lehet, amely megölte etelt, engem pedig megsebesített, mielőtt lelőttem. A tarkója alatt ott volt a fehér szőrmerész. Most már komolyan érdekelt, hogy a megérzésemnek van-e valami alapja. Meg kell tudnom az elárusítótól, hogy honnan van a medve. Hangos szavakkal kerestem a boltost. Meg is szólalt a hátam mögött, kint az üzlet előtt. Amikor megfordultam, elállt a lélegzetem. Ott állt etel, hosszú, bokáig érő fekete, ujjatlan sejemruhában. A szoknyarész mindkét oldalán csípőig nyitott volt, derekát egy vékony fehérő fogta körül. Mert nagyon meleg van, ha akarsz valamit, gyere ki, majd itt megbeszéljük, mondta mosolyogva. Kimentem. Ott jobban éreztem magamat. Feltámadt a szél. Etel hagyta, hogy meglebbentse ruháját. Arcán láttam, hogy mennyire jól esik neki a légmozgás. Közelebb léptem hozzá. Mielőtt feltettem volna a kérdést, meg akartam bizonyosodni róla, hogy tényleg Etelről van szó. Körüljártam. A vállát és a tarkóját figyeltem. Ott volt a három színes lepke, épp úgy és épp olyan helyen, mint annak az etelnek, akit az erdőben halva hagytam az egyik házikóban. Mi lett a medvével? Kérdeztem végül is, amikor már biztos voltam benne, hogy mégiscsak ő az etel. Ott van, látod te is, lóg a falon, válaszolt röviden. Talán meg akarod venni? Tudod, itt minden eladó.